Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Az Isten által felkínált boldogság soha nem csal meg. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Kényelmetlen kérdések, megalkuvó válaszok. Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája. Erdő Péter bíboros nyilatkozata az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció plenáris üléséről. Az Isten által felkínált boldogság soha nem csal meg. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Vasárnap délben, az úrangyala elimádkozásra előtt mondott beszédében Ferenc pápa boldogmondásokról szóló evangéliumi szakaszt elemezte Szent Lukács szerint. A hit azt jelenti, hogy teljesen az Úrra bízzuk magunkat, ledöntjük az evilági bálványokat. Akkor vagyunk boldogok, ha Istennel együtt a szegények, a szenvedők mellé állunk, és nem követjük a gyors meggazdagodást ígérő szélhámosokat. A valódi boldogságot nem a világ által felkínált bálványokban, a könnyű sikerekben találjuk meg, hanem ha a Jézus üzenetének megfelelően megosztjuk javainkat szükséget szenvedő testvéreinkkel. Fejtette ki Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszt elemezve, amely Szent Lukács szerint mutatja be a boldogságokat. A szöveg négy boldogságra és négy figyelmeztetésre tagolódik, ez utóbbiak a jaj nektek kifejezéssel. Ezekkel az erőteljes és mélyrehatoló szavakkal Jézus megnyitja szemünket, hogy az ő tekintetével lássunk túl a látszatokon, túl a felszínen. Megtanít minket arra, hogy megkülönböztessük a hit helyzeteit. Jézus boldogoknak nyilvánítja a szegényeket, az éhezőket, a szenvedőket, az üldözötteket, és figyelmezteti azokat, akik gazdagok, akik jól lakottak, akik nevetnek, és akiket az emberek éljeneznek. Ennek a látszólag ellentmondásos boldogságnak az oka az, hogy Isten közel áll azokhoz, akik szenvednek és közbelép, hogy megszabadítsa őket rabszolgaságukból. Jézus már látja a boldogságot egy negatív valóságon túl, és ez a jaj nektek ugyanúgy szól azokhoz is, akiknek ma jól megy a soruk. Arra szolgál, hogy felébressze őket az önzés veszélyes ámításából, és megnyissa őket a szeretet logikájának, amíg van idejük, hogy ezt megtegyék. A vasárnapi evangéliumi szakasz tehát arra szólít bennünket,
sul senso profondo della vera fede,
hogy elgondolkozzunk hitünk mély értelmén, ami abban áll, hogy teljes bizalommal vagyunk az Úr iránt. Azt jelenti, hogy ledöntjük a világi bálványokat, hogy megnyissuk szívünket az élő és igaz Istennek. Csak ő adhatja meg létünknek azt az olyan nagyon vágyott és olyan nehezen elérhető teljességet. Sokan vannak napjainkban is azok, akik a boldogság osztogatóiként kínálják fel magukat. Ígérnek gyors sikert, könnyen elérhető nagy nyerességeket, varázslatos megoldásokat minden problémára, és így tovább. Itt könnyű elcsúszni, anélkül, hogy észrevennék az első parancsolat ellen elkövetett bűnt, vagyis a bálványimádást, amikor Istent egy bálvánnyal helyettesítjük. A bálványimádás és a bálványok látszólag elmúlt időköz tartoznak, de valójában mindenkorban ma is jelenlévő valóság. Sok szociológiai elemzésnél jobban ábrázolják korunk egyes magatartásait, mutatott rá a pápa. Ezért Jézus megnyitja szemünket a valóságra. A boldogságra kaptuk meghívást arra, hogy boldogok legyünk, és már most azokká válunk, amennyiben Isten mellé, országa mellé állunk, amellé, ami nem mulandó, hanem az örök életre szól. Boldogok vagyunk, ha felismerjük, hogy szükségünk van Istenre. Ez nagyon fontos, hangsúlyozta a Szent Atya. Uram, szükségem van rád, és boldogok vagyunk, ha ő hozza hasonlóan és ővel együtt a szegények, a szenvedők és az éhezők mellé állunk. Isten előtt mi is szegények, szenvedők, éhezők vagyunk. Jézus boldogsága döntő üzenet, amely arra ösztönöz bennünket, hogy bizalmunkat ne az anyagi és mulandó dolgokba helyezzük, hogy a boldogságot keresve ne kövessük a szélhámosokat, akik gyakran a halál árusai. Ne kövessük az illúzió mestereit. Nem kell őket követnünk, mert ők képtelenek arra, hogy boldogságot adjanak nekünk.
La Vergine Maria ci aiuti ad ascoltare questo
Vangelo. Szűz Mária segítsen minket, hogy nyitott értelemmel és szívvel hallgassuk meg ezt az evangéliumi szakaszt, és hogy gyümölcsöt hozzon életünkben, és így váljunk a soha meg nem csaló boldogság tanúivá, Istenévé, aki soha nem csal meg.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Kényelmetlen kérdések, megalkúvó válaszok. Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája. A Panamában és az Emirátusokban tett apostoli utak után Ferenc pápa héten ismét folytatja a Szent Márta ház kápolnájában tartott reggeli szentmiség homíliáit, rendszerint hétfőn és kedden, valamint csütörtökön és pénteken. Most hétfő reggeli homíliájában a Teremtés könyvéből Káin és Ábel történetéhez fűzte gondolatait a pápa. Isten kérdése Káin felé: hol van a testvéred? Ma is épp olyan kényelmetlen, amire nagyon sokszor csak megalkuló válaszokat adunk, mint Káin. Talán őrzője vagyok én testvéremnek? Kérdése. Az Úr nekünk is fölteszi a kérdést, amit egykor Káinhoz intézett.
Dov'è tuo fratello?
Hol van a te testvéred? A kérdés zavarba ejtő, Káin védekezik is. Mi közöm nekem ehhez, a testvérem életéhez? Talán őrzője vagyok neki? Én mosom kezeimet. Ezzel Káin menekülni próbál Isten tekintete elől, jegyezte meg a pápa. Jézus gyakorta tett fel kényelmetlen kérdéseket. Például Péternek, amikor háromszor fordult hozzá, szeretsz-e engem? Péter végül nem tudott mit válaszolni ezekre a kérdésekre. Aztán Jézus megkérdezte a tanítmányaitól, hogy az emberek kinek tartják őt. Profétának, a keresztelőnek, felelték ők. De ti mit mondatok? Sürgette Jézus. Ezek kényelmetlen kérdések tehát, összegezte a pápa. Isten Káin felé is egy ilyen kérdést tett fel. Hol van a te testvéred? Mint őt kényelmetlen a kérdés, jobb, ha nem is tesszük fel, töprengett a pápa. A válaszokat pedig ismerjük, ez az ő élete. Azt én tiszteletben tartom, de mosom a kezeimet. Én nem avatkozom be mások életébe. Mindenki szabadon dönt saját élete felől. Ezek a válaszok a mindennapok során születnek az Úr kényelmetlen kérdéseire adott feleletként, és többnyire csak az általánosság síkján mozognak. Az Úr pedig mindnyájuknak felteszi ezt a kérdést. Hol van a te testvéred? A szórakozott ember talán azt válaszolja, hogy otthon van a feleségével. A pápa azonban az éhező, a beteg, a bebörtönzött, az igazság miatt üldözött testvérre gondolt. Hol van a te testvéred, aki éhes?
A pranzo nella caritas della parrocchia, sì.
Biztos a plébániai Caritas konyháján. Ott biztosan kap enni. Lehetne válaszolni, és ezzel a felelettel az ember valójában saját bőrét menti. És a másik, a beteg testvér? Ja, az kórházban van, gyógyszerrel kezelik. De az az ő dolga, én nem avatkozom bele mások életébe. Vannak rokonai, kap ellátást. És hol van a te fogvatartott testvéred? Büntetését tölti.
Ah, sta pagando quello che si merita.
Amit megérdemelt. Ő csinálta. Fizesse meg. És hol van a fekete munkán tartott testvéred, akit csak 9 hónapra vesznek fel dolgozni, majd 3 hónap szünet után ismét fizetik feketén, de biztosítás nélkül. De ma itt nincs munka, tegye azt, amit tud. Íme, ez egy másik megalkuló válasz, értelmezte a képzelbeli beszélgetést a pápa. A kérdésekre adott helyes megoldásként Ferenc pápa a Máté evangélium 25. fejezetére utalt, amelyben Jézus a végítéletkor magára veszi a bárki fele barátnak nyújtott konkrét segítséget. A beteg, az éhező, a szomjazó, a ruhátlan, az iskolába járni nem tudó, a kábítószeres, a bebörtönzött. Hol van?
Dove tuo fratello nel tuo cuore?
Hol van ez a testvérem az én szívemben? Van-e hely út számukra? Vannak olyanok, akik számára az egyház szociális tevékenysége, mintha egy kommunista pártot csinálna belőle, és ez rossz? Mondta a pápa. Rendben van, de az úr mondta azt, hol van a te testvéred? Nem egy párt, hanem az úr kérdezte ezt. Hozzá vagyunk szokva, folytatta a pápa, hogy kompromittáló, megalkúvó válaszokat adjunk, amelyekkel elmenekülünk a problémák elől, hogy ne is lássuk, ne is foglalkozzunk velük. Ha pedig nem fogadjuk el ezeket a kihívásokat, akkor a bűn oda terepszik az ajtónk elé, mint Káin esetében, és csak arra vár, hogy belépve elpusztítson minket.
Adamo si nascosse di vergogna.
Ádám végül elbújt félelemből, szégyenében. Bárcsak mi is tudnánk szégyenkezni. Hol van a te testvéred? Hol vagy? Hogyan élsz, hogy nem veszed észre ezeket a dolgokat, ezeket a szenvedéseket, fájdalmakat? Ne rejtőzz el a valóság elől.
Rispondere apertamente, con lealtà, con gioia, anzi, a queste due domande del Signore.
Feleljünk nyíltan, becsületesen, sőt örömmel az úrnak erre a két kérdésére, fejezte be homiliáját Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmisén. Erdő Péter bíboros nyilatkozata az Isten tiszteleti Szentségfegyelmi Kongregáció plenáris üléséről. Múlt héten szerdától péntekig háromnapos plenáris tanácskozást tartott az Isten tiszteleti Szentségfegyelmi Kongregáció, amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. A tanácskozás követően a következő nyilatkozatot adta a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének. A központi téma, amit már előre kiadtak tanulmányozásra, a liturgikus képzés volt egészen pontosan, Isten népének a képzése a liturgiára. Ebben a tekintetben az első és legfontosabb tény, amit már leszögeztünk, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti dokumentumát is jobban meg kellene ismerni. Fontos az, hogy ebben a szellemben és a liturgikus reform során kialakult a liturgikus könyveknek egy teljes sorozata, amelyeket már lefordítottak nemzeti nyelvekre is, sőt, azoknak már a második és harmadik kiadása is közkézen forog, és ezzel tökéletesítették is őket. Ilyen módon egy teljesség alakul ki, tehát egy kicsit hasonlóan, mint az elmúlt zsinat után, mint amikor megjelent egy misekönyv, majd a szentségek szertartásainak a hivatalos szövege. Ezen túl kiadásra került a Neo Vulgata, tehát a Bibliának egy olyan latin szövege, amely a mai Biblia tudományos kutatások alapján is megállja a helyét, megfelel a héber és görög eredeti szövegeknek. Ugyanakkor pedig a liturgikus bibliai szövegek fordításához ez a kötelező alapszöveg. Biztos lelkiismerettel hagyatkozhatunk rá a liturgiában megjelenő szövegek tekintetében. A liturgikus ünnepés tekintetében további teendőink is vannak. Az ünnepnek az Isten iránti tiszteletet és hódolatot kell sugároznia, ugyanakkor olyannak kell lennie, hogy az a mai embert megragadja. Ennél fogva nem lehet unalmas, nem lehet érthetetlen, és a kulturális távolság miatt nem mutatkozhat meg úgy, mint egy rejtvény a résztvevők előtt, aminek valóságába ők eleve nem tudnak belekapcsolódni. Miközben a liturgikus szövegkönyvek alapvetően gazdagok és erőteljesek, ezeknek a használatával azért sokat ennivalunk, mondta Erdő Péter bíboros. Ezért is beszélnek ma olyan sokat a liturgikus ünneplés művészetéről, az Ars Celebrandiról. Ezt tanítani, ezt elsajátítani, ennek a lelkiségét és valódi mélységét fölfedezni nagyon is aktuális feladat. Ebben persze földrészenként más és más nehézségek vannak. Például Afrikában, ahol a helyi hagyományok gazdagságát legitim módon a szentszék engedélyezi külön instrukció alapján, ott, ahol erre szükség van. Afrikában az a nagy kísértés, hogy profi táncosok, énekesek és zenészek szereplési lehetőségnek tekintik a liturgiát, és úgy gondolják, hogy a saját produkciójuk körül forog az ünneplés. Ehhez képest nyilván meg kell teremteni az összhangot, hogy minden a lényegre és Krisztusra irányuljon. Ekkor nyilván ott a helye az ilyen művészetnek is, de nem a művész van a középpontban, hanem az, akit a liturgiában tisztelünk. Hasonlóképpen áll a dolog a személyességgel, a prédikációval. Két alappillére van minden liturgikus ige hirdetésnek. Az egyik az Isten igéje, a valódi üzenet, és ne legyen ennek ürügyén valami más. Másrészt ott van az ige hallgatója, az a közösség, amihez szólunk. Nekik megvannak a maguk problémái, amelyek általában alapvető emberi problémák, mint például az örömhír, a szenvedés, család, házasság, haláleset vagy betegség. De lehetnek ezek a problémák összefüggésben a nagyobb közösséggel, amiket szintén az evangélium jó hírével lehet megvilágítani. Kétségtelen azonban, hogy a két igénynek egyszerre kell megfelelni, és ekkor jó az ige hirdetés. Tehát, ha csak a közösség problémáira szorítkozik, akkor nem adja tovább Isten üzenetét. Ha pedig csak az igét mondja el, de függetlenül a jelenlévőktől, a személyes kontextustól, akkor nem talál célba, nem jut el a hallgatóság szívéhez. Tehát nagyon fontos ez a két pillér. A mostani vatikáni közgyűlés többféle formát ajánl a liturgikus képzésre. Először is a nagy szemináriumi képzés során elméleti és gyakorlati síkon is. Ebben nálunk is megvannak az alapok, hiszen a székesegyházi liturgiában általában a szeminaristák adják az asszisztenciát, és a szent időkkel és a teljes liturgiával is gyakorlatilag megismerkednek. Ugyanakkor az is fontos, hogy a liturgiából kiindulva és a liturgia fényében magyarázzak a többi teológiai tárgyat. Mert valóban a hitnek és annak, amit a liturgiában ünneplünk, szerves és megmondhatatlan összefüggése van. A szemináriumi neveléssel kapcsolatban a Szentszék hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző tárgyak oktatói egymással is tartsák a kapcsolatot, vagyis a képzés ne egymás mellett fusson párhuzamosan, hanem legyen egy integráló szerepkör. A liturgiának a személyes lelki élettel is szoros kapcsolatban kell lennie, tehát az nem csak egy szabályos és esztétikus szereplés, hanem egyúttal imádság is, annak a szívbeli imádsága is, aki a liturgiát vezeti. Van a liturgiának egy olyan szempontja is, amely a templom küszöbén túlmutat. Amit a liturgiában megélünk, az a kegyelmi erő. Amit a liturgiában kapunk, az az életünkön is meg kell, hogy mutatkozzon. A liturgia tükröt kell, hogy tartson az életünk elé, és így adódik, hogy a közös ünneplésből közös feladatok vállalása is fakad. Ennek a jele, hogy egy igazán jól működő plébániai közösség a segítő szeretetben erről konkrét tanúságot tesz. A budapesti eukarisztikus kongresszusra készülve mi is hangsúlyt szeretnénk fektetni a templomon túláradó forrásunknak éltető vízéről, amelynek a távolabbi világ felé is vannak következményei. Ezért a kongresszus kezdőnapja előtt szombaton, a székesegyházakban, lehetőleg egyidejűleg, ebédre hívjuk a rászorulókat, és ott nem csak ebédosztás lesz, ételosztás, hanem arra gondoltunk, hogy asztalhoz ültetjük őket, és ülve kínáljuk meg őket meleg ebéddel, ami révén az asztal közösségében is együtt leszünk velük. Nyilatkozta Erdő Péter bíboros az Isten tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció plenáris üléséről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Maria, Maria. Mária Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Jézusnak három olyan kijelentését